reggeli személy.
Sik Endre szociológus, professzor emeritus is. Professzor emeritus a vendégünk, mert az is arra értettem, hogy professzor emeritus is, meg sok minden más is. És arra kérjük, hogy segítsen nekünk értelmezni, hogy miért olyan a választás eredménye, amilyen, tehát hogy milyen mozgató rugók vannak a választókban, mert úgy szeretjük racionalizálni a dolgokat. Pedig lehet, hogy ebben, hogy melyik pártnak van sikere, és melyik pártnak éppen kevésbé, rengeteg az irracionális elem.
Hát ezt nem nagyon tudom megmondani, mennyi a irracionalitás és a racionalitás, de van két gondolatom. Ezek vadonat friss gondolatok, olyannyira, hogy még a konzultársaimmal sem beszéltem meg. A konzultársaim azok a Lukács fürdő élménymedencéjében található.
Legfontosabb.
Akik jelenleg is most éppen ott csobbannak, és nagyon jó beszélgető társak az ilyen típusú új gondolatok ellenőrzésére. Nos, az egyik az arra alapul, amit szerintem még nagyon sokan visszatudnak idézni, hogy a 70-es években ugye forradalmasította a lólengést a magyar vándor.
Bizony.
Na már most, én szerintem, amit most látunk, az is egy magyar vándor, méghozzá egy olyan magyar vándor a politikában, amit senki nem csinált, tényleg példanélküli, és éppen ezért a hatása is kiszámíthatatlanok, viszont sikerre van ítélve. Ugye az a magyar nándor is sikerre volt ítélve, hiszen hosszú idegen még meg nem tanulták, addig csak ő tudta, és addig hatalmas sikereket ért el. Itt is erről van. Szóval egy olyan technológiáról, egy olyan technikáról, amit ő bedobott, és ezzel sikert ért el.
Az a technológia, hogy sok munkát tesz bele, hogy mindenütt ott van, azonnal mindenre reagál, a korszerű technikai eszközöket is használja, de a hagyományosokat is, hogy elmegy és találkozik sok emberrel?
Ezek gyönyörű okok, lehetséges magyarázó okok, de én ennyire azért nem gondolkodtam végig, majd azért gondolkodom tovább is a következő csobbanásoknál. Én csak egyszerűen arra gondoltam, hogy ugye itt akikkel szemben tulajdonképpen meg kellett neki fogalmaznia, ha egyáltalán ezt tudatosan tette, ugye a racionalitás, irracionalitás nem tudom, de azt el nem tudom képzelni, hogy ez mennyire volt tudatos döntés a részéről, vagy a vele együtt gondolkodók részéről, vagy csak úgy adódott, mint egy természetesen, ez is egy izgalmas kérdés lenne, hanem elkezdte, ugye nem voltak erőforrásai, tehát arra nem támaszkodhatott, nem voltak oligarchái, akik mögötte álltak volna, nem volt meg a Fidesz által birtokolt média és médián túli hegemon helyzet, hogy mindenkit, ha akar, azonnal el tud érni akármennyi pénzből. Következésképpen a rendelkezésre álló eszközökkel gazdálkodhatott csak, és úgy tűnik, hogy ez, ugye egyfelől, amiket felsoroltál, azok mindig azok jól sáfárkodott vele, de ami ennél még fontosabb, hogy erre vevők voltak, méghozzá most utólag már elmondhatjuk, hogy hatalmas tömegek, és ráadásul nem csak sót adott, mert ugye ezt nem lehetett tudni, hogy ebből ez a 128 helyen azt hiszem előadott show, ebből mennyi szavazatot lehet majd levonni, ezt se tudta senki. Nagyon okos és nagyon buta politológusok se tudhatták ezt előre, de a végeredmény mégiscsak az lett, hogy lett belőle szavazat, tehát konvertálódhatott, de erre se készülhetett senki, mint ahogy most egy pillanatban meg senki nem tudja, hogy és akkor most hogyan tovább, és hogy ezen kik gondolkodnak, és miket gondolkodnak, és van-e még a tarsajában ilyen nem konvencionális megoldás, de ez a magyar vándor jelenség, ez egy egészen zseniális.
Hát biztos volt egy politikai vákum, egy igény arra, hogy történjen már valami, ki az, akiben reménykedhettünk. Hát
a politikai vákum mat meg kell valamivel tölteni, az a valami a vákumból nem jön. Márpedig ez, amivel megtöltötte, ezek, mint azt szintén megint csak te rád utalok, amiket az elején bedobtál, ezek nem valamiféle ördöngős, nagy nemzetközi, agy think tankek által kitalált körmönfont megoldások, ezek a legmagától értetődőbb, és abszolút olcsó megoldások. És mégis ehhez vezetettek, ezt senki. Még egyszer mondom, az analógia a magyar vándorról nagyon hasonló, és azzal is, hogy nagyon sokat kellett dolgozni, nagyon eredetinek kellett lenni, és nagy siker lett, ami azonban nem tart soká, mert ezt meg fogják tanulni persze mások is.
Mindjárt megkérdezem, hogy mi a másik nagy gondolat a Lukács fürdő medencéjéből, de hogy úgy tűnik, hogy amennyiben körülírható, hogy mi a politikai vagy ideológiai álláspontja ennek a pártnak, más, mint azoknak a pártoknak, akiktől egyébként elszívta a szavazók egy részét.
Hát ugye emögött a kérdésed mögött az a feltételezés áll, hogy van neki. Én már ebben sem vagyok biztos. Én ugye nem elemeztem, nekem nincsenek erőforrásaim erre, én nem vagyok politológus, nem ez a szakmám. De amennyit csak felületesen hallottam, és amennyit megbeszéltünk a kollégákkal nyakig kiállva a vízből, abból nem alakult ki semmiféle olyan, amire azt lehetne mondani, hogy ez az az ideológia, vagy ez az a közeg, amiben ő megfogalmazza előremutató gondolatait. Szerintem leginkább nincs ilyen. És ez ebben a fázisban úgy tűnik nem is volt baj. Jól beszélt, fontos dolgokat mondott, jól mondott, nem adott arra megoldásokat, hogy majd ezeket hogyan lehet elérni, meg kikkel, meg hogyan. Nem adott recepteket, hogy milyen feladatok hogyan épülnek föl ezek össze. Ezeket mind lazán hagyta. Hát nyilván azért, mert ő se tudja. Tehát én szerintem nincs egy ilyen ideológia, amire kvázi vevők lettek volna hallgatók. A vevők arra voltak hallgatók, hogy valami olyan történik, ami nem történt még.
Talán egy 2023-as interjúdat néztem, vagy interjúját néztem, amiben azt mondja, hogy a Fidesz nagy valószínűséggel, ha csak valami nagy drámai fordulat nem jön, belülről lehet csak megbuktatni. Most ez a nagy drámai fordulat, vagy ez a belülről levő buktatás, hiszen nem tudjuk, hogy mennyire belső körből, de mégiscsak a Fidesz köreiben nevelkedő, politikailag nevelkedő valaki csinálja ezt.
Egyfelől meg vagyok tisztelve, hogy emlékeznek arra, amiket mondok, és nem ez a másik gondolatom, ez ugyanis én 2014-ben mondtam először. Egyszerűen azért, mert amikor már másodszor ilyen mértékben földbe döngölte a Fidesz az ellenfelét, és lehetett tudni, hogy elzárta a pénzügyi csapokat, elzárta a média csapjait, tehát nem lesz honnan az ellenzéknek olyan erőforrásokhoz jutnia, amiket konvertálhatna valamiféle politikai hatalommá. Akkor azt mondtam, hogy mivel az ellenfél az gyenge, itt belül. Kívülről nincs az, ugye kezdettől fogva egyértelmű volt, hogy az EU-nak, EU nem tudja, de nem is szabad neki ilyen értelemben beavatkozni, mert ez nem az EU dolga, az teljesen jogosan általános felháborodást váltana ki, ha az EU kezdene harcolni. Ugye az EU ugyanis nem harcol az Orbán ellen, akármit is mond az Orbán, egyáltalán nem harcol az Orbán ellen. Tehát én szerintem be lehetett látni, hogy csak ha belülről van, akkor az csak a Fideszből jöhet. Viszont Fideszből csak oly módon jöhet, hogyha Fideszen belül történik valami törés. Na most, hogy ez ilyen frakciók közötti harcban nyilvánul meg, vagy valamilyen hirtelen kiemelkedő ellenfél, ezt nem lehetett tudni, én se tudtam, ezért én egyetlen lehetséges megoldást tudtam, ami egyébként igazi megoldás és nem mellé beszélés, a véletlent. És ez most minthogyha tényleg előállott volna, persze ezt én sem találhattam ki.
Hát, hogy pont így véletlen, az nyilván nem, de az, hogy a véletlen tényleg itt egészen elképesztő véletlenek sorozata következik be. Én ezért nem gondolom azt, amit többen mondok, hogy ez egy előre megtervezett, nem tudom, hogy volt, mert nem lehetett tudni, hogy kiderül a pedofil kegyelmi botrány, nem lehetett tudni, hogy akkor abból lemond a köztársaság elnök, hogy ez a házaspár válik, a vállásuk elfajul, és egy nyilvános vitává válik.
Szóval, és aki ilyenbe hisz, az tényleg már egy, ha akarom, egy ellenösszeesküvés elméletet képzel el, és egy ellensorost kell mögé kreálni, hát ez nem létezik. Nem. A véletlennek igenis van szerepe a társadalom és a gazdaság működésében. De ezt nem nagyon tudja kezelni a tudomány. A tudomány az ugye mindig hipotéziseket, meg nagy elméleteket állít föl, és a véletlen ebben nem nagyon fel. Én egy elméletet ismerek, amelyik tudatosan beépített a véletlen, de az nagyon nehéz tesztelni a útfüggőség elméletet. És ezt most nem fogom elmondani. De a dolog lényege, hogy ez tényleg egy véletlen vagy véletlenek sorozata volt, és nem lehetett más, mert én nem vagyok egy mondjuk szélsőséges Orbán imádó, aki isteni tulajdonságokkal ruházza föl, mint a jövőbelátás és a mindent megvalósítás képessége, de azt elismerem, hogy egyfelől, mint karizmatikus vezető, másfelől, mint egy halálprofi machiavellista, aki a modern világra tudja a machiavelli elveit alkalmazni, abban nagyon jó, hogy abban a pillanatban, amikor a párton belül megerősödik valaki, vagy esetleg összeállnak többen, és ennek akár csak a felsejlik a körvonala, akkor azokat abban a pillanatban kinyírja, rögtön gyorsan hozzátenném, és még arra is vigyáz, és ez egy nagyon bölcs ötlet, hogy nem nyírja ki teljesen, csak annyira lehetetleníti el, hogy ellene tudjon harcolni, de nem teszi olyan módon ellenségé, hogy akkor a Fideszen kívül elkezdjen szervezkedni. Nagyon profi megoldás.
Lázár János erről sokat tudna mesélni.
Hát meg még egy csomó mások, most, hát meg azért sokkal többen.
Persze.
De most a dolog lényege az az, hogy a Fideszen belüli, tehát csak olyan módon lehetett, hogy az is egy véletlen.
Hát véletlen, persze, de van a, lehet, hogy a véletlenekben is van egy szükségszerűség, tehát hogy nem működik örökké, meg hogy szoktam mondani, a fák sem nőnek az égig. Hát tehát
éppen
nem tudjuk, hogy ez a véletlen,
az elején, hogy ezek a véletlen sorozatok, meg ez a mostani magyar vándor, ezt egy nagyon jó eredményt hozott az ő szempontjából, ha nézzük, de ez így biztosan nem fenntartható következésképpen. Most erre a véletlenre alapozva, de most akkor tényleg alapozni kell erre. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a...
Most egy nagyon, nem is biztos, hogy jó példa, nem, egyetem biztos, hogy jó példa jutott eszembe, hogy mondjuk Norvégiában egyszer csak nagyon sok gázt találnak, a világ egyik leggazdagabb országa lesz, és akkor nem elpazarolják a bevételt, mint egyébként sok olajban, meg gázban gazdag ország, hanem egy nagyon tudatos gazdasági építkezés lesz arra a véletlenre, hogy itt lefúrtunk, és ma már nem lazacra megyünk, vagy nem tudom, halra, és abból próbálunk tengődni, hanem a leggazdagabb ország lesz a világon, vagy az egyik leggazdagabb. Szóval ilyenek vannak. Sík Endre szociológus a vendégünk, a Lukácsfürdőből, az előbb mondta, hogy van még egy elmélete.
Igen, de azt hiszem az én elméletem, az is csak egy lehetséges magyarázat arra, és főleg ez már inkább most már a jövőre vonatkozik, de hát ennek is kezdettől fogva azért megvolt a szerepe a magyar vándor sikerébe, az pedig az, hogy ugye nagyon leegyszerűsítem mondjuk azt, hogy ez a hálózat elméletnek egy alkalmazott változata. Ugye ebbe, még egyszer mondom, az ég egy világon semmi új nincs. Ezt alkalmazták. Többen is, ha visszaemlékszel, a Jobbiknak az a egyszeri gyors növekedés a 90-es évek közepén, amellett, hogy nagyon alkalmas ideológiát találtak, ugye a cigányozásban, meg a zsidózásban, abban is rejlett, hogy oda mentek a helyszínre, és ott szervezkedtek. Egy networköt alakítottak ki, amelyik egy ideig működött, aztán már utána nem működött, be már nem menjünk bele, hogy miért. De ahhoz jó volt, hogy fölhelyezze a palettára a Jobbikot. Amikor a Orbánék, az első Orbán kormány megbukott, akkor utána jöttek a polgári körök. Az egy nagyon tudatos, nagyon szellemesen végigvitt, elsősorban ilyen patronus kliens kapcsolatok építésére alkalmas network beruházás volt. A polgárság az ugye, mint azóta hát többször kiderült, nem volt érdekes, de maga a network építés az nagyon is jó volt. Aztán az is feleslegesé vált, és ki lett dobva az ablakon, de akkor egy ideig arra volt jó, hogy a Fidesz hirtelen újra tudja szervezni magát. Méghozzá jó network-el. Na most itt ez a kérdés, ugye ez a magyar vándor, ez nem network-re alapozódik, és főleg nem hatalomból kiinduló ilyen kliensek teremtésére, mert nincs neki hatalma, és a kliensek nem jönnek, csak akkor, hogyha a patrolusnak hatalma van. De azért a network hálózati alapja kell, hogy legyen, most nem csak azért, mert azok az emberek, akik oda mentek, azok most hirtelen nem lettek egy közösség tagjai, ez nem volt közösségteremtő erő, de azért mégiscsak egyfajta identitásuk lett azzal, hogy ott voltak, most meg azzal megerősítve, hogy arra szavaztak. Most ebből lehet hálózatot építeni, mint hogy neki viszont feltétlenül szüksége lenne szakemberek hálózatára, akik hozzásegítik, hogy most ezt a megszerzett győzelmet valamilyen módon hatalommá vagy hatalmi bázissá tudják konvertálni. Rögtön befejezem, csak utolsó példa, ezek a példák szépen összeállnak szerintem. A harmadik példa az pedig ugye, amikor a rendszerváltás során megnyerte tényleg előre alig látható módon az MDF a választásokat. Ez nagy siker volt, megérdemelték, hurrá, csak éppen ugye előtte nem volt MDF, tehát nekik nem volt klientúrájuk, nem voltak kormányzáshoz alkalmas olyan nagy számú szakemberük, akikre lehetett volna alkalmazni, akkor az egyetlen elv, amit tudtak és rögtön hozzátenném, ha nem ők nyerik, hanem az SZDSZ, akkor is ez lett volna az egyetlen el, a lojalitás. Hirtelen kellett olyan szakembereket találni, akik remélhetően jó szakemberek voltak, de amiben feltétlenül bízniuk kellett, az, hogy lojálisak a politikai vezetéshez vagy vezérhez. Na, ezt kellene most itten csinálni, mert hogy egyébként ebből nem lesz vezetőképes hatalmi ellensúly.
Erre mondta Csurka, hogy a szakértelem úcska bolsevista trükk.
Oda is jutott, ahol megérdemelt.
Ahova való volt, igen. De mondjuk az azért egy más szituáció volt a rendszerváltás, és azért ott is látszott, hogy van a szakembereknek mondjuk egy csoportja, aki át tud zsilipelni. Lehet, hogy az MSZMP KB titkára volt korábban.
Nem, ebben határozottan nemet kell mondani. Akkor ez volt az egyetlen komolyan kimondott elv, hogy az MDL-ben nem tölthet be vezető funkciót olyan, aki az előző rendszerben vezető volt. Ebből adottak például olyan hiányok, mint hogy ugye voltak olyan, mondjuk például nemzetközi pénzügyek, azokat onnan szerzett volna az Antal Ide, de akkor a diaszpóra ezeket szolgáltatta. Meg a rokonság, meg a volt tanítványok, meg a barátok, és rögtön hozzátenném, hogy ezt most nevezhetjük nepotizmusnak, meg favoritizmusnak, meg klientelizmusnak, de ez egy kényszerhelyzet volt. És ne feledjük, hogy ebben az időben a vele versenyzők, mondjuk az SZDSZ-nek az előző állapotának ugye az volt a neve, hogy a hálózat, vagyis per definíció nem, egy network alapú entitást jelenített meg. Továbbá volt a vállalkozók pártja, akinek a plakátján az volt olvasható, hogy egy jó kapcsolat. Tehát a network, az, hogy kell a network, mert anélkül nem lehet kormányozni, ez benne volt mindenkinek a tudatába, de az MDF nyert, és jól meg is csinálta.
Hát network, bizonyos fokú szakértelem nyilván, de talán ennél azért akármennyire is egy zárt hatalmi világ, ez mégiscsak nyitottabb, mint a 90 előtt volt, nem?
Hát most
meg volt politikai váltógazdaság
nagyon
azért.
Szívesen csinálok egy ilyen kutatást, de így kutatás nélkül ilyet nem blöfölök most.
Megérzésre ez nem megy.
Hát én nem érzem, én a megérzést nem szoktam használni.
Az egy másik tudomány. Beszéltünk már a mai műsorban is arról, hogy talán a Medián készített egy felmérést, és arra jutottak, hogy úgy tűnik, hogy a Tisza párt szavazói, ebben is sok logika van, jóval fiatalabbak, mint a többi párt, ugye 46%-a 40 év alatti, amire persze csak így megérdés arra jutottam, hogy nyilván mondjuk a DK-nak vagy az MSZP-nek szükségképpen idősebbek, mert amikor azok létrejöttek, lehet, hogy azok is 40 év alattiak voltak, csak közben együtt öregedtek a párttal, és kitartottak mellette, tehát hogy ez azért elég logikus, de mégiscsak mutat azért valamit.
Jó, hát Han Bandi nem fog ennek örülni, de én nem a logikus szót használnám, hanem a triviális. Ezen nincs mit csodálkozni, ez tök magától értetődő. Itt kellene kezdődni az elemzésnek, csak sajnos az ilyen típusú közvéleménykutatások, és ez nem a Medián hibája, valamennyi közvéleménykutató, ugye gyorsan jön ki az eredménnyel, mert hogy gyorsan, de ezek az eredmények mind egyszerű, deskriptív megoszlások. Ezek primitív, nem elemzések.
Persze, ezek... nincs is szó arra, hogy az elemzés.
Na jó, de miért nincs szó? De talán lehetne elemzéseket
hát
csinálni.
Hát erre valók a szociológusok, nem? De,
hát,
igen, neki álljanak és megnézik.
Nem jutnak az adatokhoz, másfelől arra már nincs pénz, az is szociológiai is pénzbe kerül, ha hiszed, hanem.
Minden pénzbe kerül. Itt ugye az is a kérdés, amit már érintőlegesen szóltunk, hogy meddig tartható fönt ez a sikersztéria, tehát hogy növekszik, hogy sokan vagyunk, hogy látszik, hogy eredményt ér el, miközben hát azért a politika jelentős részben tényleg látszatipar, nem csak ennél a pártnál, hanem az összes többinél is.
Egyfelől nem tudom, mert én is mondtam, hogy kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan fog folytatódni. Eddig azt kell, hogy mondjam, én ezt se tudtam, hogy ez létre fog jönni, de láthatóan ezek az elemek jól működtek. Ezek az elemek ezután nem működnek ugyanígy, miközben ezeket az elemeket meg kell tartani. Most az, hogy szavazással dönteni el, hogy menjen az Európa Parlamentbe, ez már nem egy triviális dolog, de például az, ahogy ez kivitelezve volt, hogy ő érveket sorolt, bár mintha csak mellette sorolt volna érveket ellene, nem, de mondjuk ez például megint szerintem egy jó megoldás volt. De hát ez nem oldja meg a gondot, hogy hogyan fog ott viselkedni, meg hogyan fog itt viselkedni, meg kivel fog együtt dolgozni, ugye ez egy nagy kérdés, de még ha mindenki, akiben most ebben a fázisban megbízott, és aki tényleg ingyen és bérmentve és lelkesen segítette, és meg is marad mellette, az kevés lesz most ezután. Tehát még kell rekrutálni. Meg hát ott vannak azért a többi politikai szereplők, ugye ezt is el kellene döntenie majd neki. A nagyon helyes, hogyha most azt mondta, és még most is azt mondja, hogy senkivel nem áll össze. De azért ez egy kicsit túlerős megoldás, mert például azok a pártok, amelyek most ellehetetlenültek, azokban rengeteg nagyon értékes ember van, akit én például személy szerint sajnálok is, hogy kiestek, csak azért, mert mondjuk ő nyert, azokat nyugodtan megbecsülhetni azzal, hogy felkéri, nem egyszer elfogadja, hanem kifejezetten felkéri, tehát megadva nekik a tiszteletet és az elismerést. Mondjuk leszámítva az LMP-t.
Hát az LMP, igen, ezzel a főpolgármester jelölési...
Ne, hát az csak a vége volt. Hát ugye, én...
De jó, én tudtam, hogy van LMP egyébként.
Nincs is, hát persze, hogy nem tudod, mert nincs. Azért nagyon jó ez, ha így vezetett föl, mert hogy én abszolút jó hiszem vagyok, hogy amikor az LMP megalakult, akkor ők tényleg komolyan gondolták. A baj az, hogy végig is csinálták, és tényleg megmutatták, hogy lehet más a politika. Csak nem ilyennek képzelíti el az ember a politikát, ahogy ők ezt csinálták. Mostanra sikerült ledolgozniuk magukat, nem csak az, hogy a Fidesz bábjává, de egy a lehető legrosszabb értelemben vett, mondjuk úgy egy ügyű pártá, mert ez a zöld szöveg, ez soha senkit nem fog átsegíteni egy önállóan fönntartható pártá.
Hát, szerintem az LMP már rég túl vagyunk, most azon gondolkozom, hogy Petőc György, amikor megírta az LMP szétesésének a történetét, az már hány évvel ezelőtt volt, tehát már akkor ő írásba adta egy alapos elemzés után, mint Petőc György.
Ezt azért mondom, hogy amit most látunk, ez a Fidesznek egy szatellitje, semmitől.
Jó, hát ebben ügyes a Fidesz.
Hát mondtam, hogy a Machiavelli, és hát pénz is erre van.
Igen, hogy próbálkozzanak. És ugye azért azt is látjuk, hogy időnként előállnak ilyen pártok, amelyek valamilyen oknál fogva felfutnak, aztán hát ilyen zárványokként megmaradnak, mint az LMP, és a Momentumot is fenyegeti most, ha nem vigyáz ez a sors, és akkor ilyen utolsó erőből próbálkozások még azért vannak.
De ezek nem lehet tudnak sikerek lenni, de éppen ezért ki lehet válogatni azokat az embereket, akik megbízhatók, jó szakemberek, korrektek, és azokat beemelni, még egyszer hangsúlyozom, a megfelelő tisztelet megadásával, nem ilyen maradék ellen.
Azért van ebben egy furcsa ellentmondás, mert miközben Magyar Péter mindig azt mondja, hogy Fidesz, ellenzék, ez egy kutya, egy rendszer, együttműködtették, senkivel nem állunk szóba, azért a saját szavazóinak egy jelentős része ezekből a most hát finoman szólva és kritikusan értékelt ellenzéki pártokból jönnek. Tehát nekem nem elég, hogy át kell szavaznom, már nem nekem, hanem annak, aki átszavaz arra, hogy egy másik párta is szavazok, de még azt is meg kell hallgatom, de akiket eddig kedveltem, vagy akiket eddig a szavazatokkal támogattam, azok le kell húzni a WC-be.
Én azt gondolom, hogy ezt egy percig nem. Ez ennek a beszédnek, ennek a 128 beszédnek a könnyen mondható és jól hangzó állítása volt, ezt egy percig nem gondolhatta komolyan, mint hogy ő maga is mondta, hogy a Fideszben is vannak jó szakemberek, tehát nyugodtan a Fideszből is lehet olyan szakembereket kiemelni. Most ebben nem mennék bele egy másik interjúban, erről beszéltünk, hogy vajon mi tartja a Fideszbe a jó szakembereket, mert tényleg én tudom, hát az én szakmámban is vannak.
A pénz.
Nem ilyen egyszerű, nem, nincs. Nem,
a de pénz, a lehetőségek.
Ez is igaz, és még ez se. Nem, most ezt ne vennünk ebbe bele. Én csak azt akartam mondani, hogy a Fideszben is, és még inkább az ellenzében nagyon sok olyan ember van, aki tényleg komolyan gondolja, hogy az ő szaktudását, azt a haza egészért akarja gyümölcsöztetni, csak az adott, a korábban, tehát a Cisza-párt léte előtti helyzetben, csak ezekben a politikai formációkban gondolkodhatunk.
Jó, az egy kérdés, hogy aztán az, hogy hatalomra kerülhetünk-e egy adott politikai formáció mennyire veszi komolyan. Egyszer azt mondta nekem egy politikus, aki akkor azt hitte, hogy rövidesen ők jönnek, hogy újra ők jönnek, hogy emlékszem a számra, azt mondta, hogy 10 000 emberrel kell rendelkezni, akikről tudjuk, hogy a minisztertől, az államtitkáron, a főosztályvezető, a különböző pozíciókra oda kerülnek, de hogy mire oda jutunk, ezeket az embereket nagyjából már tudni kell, meg azokat a pozíciókat. Szerintem a Fidesz egyébként tudta is ezt 2010-ben, és nem is 10 000 volt az. Tehát, hogy azért itt egy nagy HR és logisztikai feladat van egy bizonyos ponton ebben a dologban.
Ezért szerintem ez a mostani szöveg, hogy senkivel se, ez meg fog változni, és ezért nem fogják büntetni a Tiszát, mert senki sem gondolhatja, hogy mindenki nélkül lehet kormányzani.
Hogy szokott mondani, hogy kis ország egy elitje van.
Nagyon régen, most képzeld el, milyen régen, az Echo TV-ben adtam interjút, és az Echo TV-nek ez még olyan adása volt, ami még nem volt nyilván, mert csak kipróbálták, hogy hogyan működik a műszak, tehát ez már azért tényleg a 90-es évek volt, és akkor volt egy kolléga ott, aki azon dühöngött, hogy hát ez az egész elitet, vagy egész értelmiséget le kellene váltani. Mondom, hogy oké, jó, na és kivel helyettesíted? Honnan szeded a helyettesítőt? Ez azóta is érvényes.
Hát voltak ilyen kísérletek, szokták a 40-es évekből a munkásigazgatók, meg, de hát azok se feltétlenül sikertörténetek.
Hát meg belehaltak, hát korán haltak.
Szóval ilyenek voltak, de az nem is baj, hogy nincs mondjuk egy rendes, demokratikus polgári rendszerben azért a politikai és az igazgatási szintet elválasztják, tehát azért van az államtitkár, mert elvben nyilván sehol nem ilyen egyszerű dolog, miniszterek jönnek, mennek, politikusok jönnek, mennek, az apparátus, meg miért ne maradhatna egy ez vezető apparátsik alatt, működése alatt, ez csak itt Magyarországon, bár talán 90 után volt erre próbálkozás, de egy pillanat alatt összedőlt.
Azt nem tudom, de mondjuk ebben az autokráciában, amiben élünk, ugye erre szolgál az MCC meg az NK, hogy kinevelje azt az elitet, amelyik majd alkalmas lesz, de ebben csalatkozni fognak, mert nem fogja kinevelni. Reméljük, jó szakembereket nevel ki, amely szakemberek egy része hű lesz azokhoz az eszmékhez, amiket nyilván most belevernek a fékbe. Egy része meg nem lesz hű, mert már miért lenne hű? Egyfelől, mert nem lehet számon kérni rajta, másfelől, mert megváltozhat.
Hát ennek azért, akik átéltük a rendszerváltást, tanúi vagy részesei is voltunk, tehát volt akkor is ilyen oktatás, marxista egyetem, mit tudom én, micsoda. Persze lehet, hogy a leglázítóbb gondolatok időnként ezeken a marxista tanszéteken ütötték fel a fejüket, még ezt is el tudom képzelni simán. Tehát, hogy nem fekete-fehérből kellett átmenni a dolognak, meg 800 ezer MSZMP pártag volt, hogy mit tudom, micsoda, és azért ez egy adott pillanatban nem számított olyan sokat, mert látszott, hogy vannak fontosabb dolgok is, mint a, hát azért az akkor már nagyon lazuló, de mégisek levő ideológiai kötöttségek. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy ezek nem számítanak annyit. De azért biztos számítanak, hogy az egyházi iskolák létrehozása, hogy olyan intézmények kialakítása, akik mai tudásunk szerint úgy be vannak betonozva. Tehát lehet, hogy lesz egy új hatalom, lesz egy nem tudom micsoda, de ezek finanszírozása mindenben úgy vannak, hogy csinálom, hogy oda majd el lehet tenni a mi embereinket, ott a kutatóink maradhatnak, a nem tudom én mi úgynevezett kutatóintézet, úgynevezett kutatói majd lökhetik a sajtóban, amihez nagyon nehéz hozzányúlni, mert rendszerszerűen úgy van felépítve, lökhetik azokat a szövegeiket, és sorba sorolhatnánk ezeket.
Hát most erre sok mindent tudnék mondani. Én itt a Benczúr utcában dolgoztam még az MSZNP KB Társadalomtudományi Intézetben, és azokkal, akikkel együtt dolgoztam, most a Fideszben is, és a CÖV-ben is meghatározó szerepet játszanak. De most, hogy végig sétáltam, mert megbízható emberként kész, nem csak, hogy készültem előre, de még előre jöttem, és végig sétáltam a Benczúr utcán. Mindenfelé baptista, meg ilyen egyház, meg olyan egyházat látok, ezek mind akkor nem voltak. Nem sajnálom tőlük, ezek nagyon szép épületek, nagyon szépen karba vannak tartva, de ezektől nem lesz a szellem más, akik ebben dolgoznak, attól még azok között vannak normális, meg nem normális emberek, nem lesznek elvadult egyház bérencek ezek.
Nem, meg mondjuk a baptisták szeretett szolgálata, meg szociális munkája az tényleg... Nem biztos, hogy így kellett volna leosztani a munkákat, de az mondjuk dicséretes, kétségtelenül. Na jó, de hát azért ez látszik, hogy vannak ilyen ideológiai pontok kiszervezve, és hogy az előbb mondta, hogy a szociológiai kutatás is pénzt kíván, hát hogyha azok a műhelyek, vagy azok a kutatók, akikről azt gondoljuk, hogy a mi embereink lehetőséghez jutnak, akik pedigről azt sejtjük, hogy nem annyira a mi szájunk kizeszintőznek, nem jutnak lehetőséghez, akkor már megbillent ez a dolog. És hát látjuk az akadémia elfoglalása, az egyetemek elfoglalása, ezeknek a think tankeknek a közpénzből való fideszesítése, azért ez nagy ütemben folyik.
Hát abszolút, hát ezt lehetett tudni meg, ezt egyébként nagyon korrektül megmondta rögtön az Orbán, hogy most el kell foglalni a kultúrát, meg el kell foglalni a tudományt. Hát ez ezeknek az apró pénzre váltás, a CEU elült. Szerintem egyébként a CEU elültözése az nem is magyar cél volt.
Ez orosz.
Igen. Ott ugyanis nem magyarokat képeztek, hanem ott a narancsos forradalomnak, meg annak a különböző változatainak a káderét képezték elsősorban, és szerintem ez egy inkább egy ilyen, mondjuk úgy külügyi szempontú döntés volt.
Hát most szegényeket Bécsben képzik, tehát a siker az azért csak...
Én se sajnálom őket, csak mondom, hogy jó, nem, ez tágabb körben.
Csak arra mondom, hogy azért az se ilyen egyszerű, hogy jönnek-mennek hatalmok, és akkor azért az emberek egy része igazodik, vagy megtalálja ott benne a helyét, mert hát egészen eltorzítják azokat a viszonyokat, amelyek...
Ez van. Így van.
Egyébként ezen sokan, hogy nem lehet-e, nem tudom, mi a jó szó, ellenkultúrát, vagy valamiféle tartani, vagy tehát, hogy megtartani azokat a kulturális és oktatási intézményeket, csomópontokat, hogy az SFE is próbál, a Free FSE is próbálkozik, meg egy-egy színház, meg hát biztos az oktatásban is vannak ilyen pontok, a klubrádió a maga módján egy ilyen vállalkozás a sajtóban, hogy megtartani azokat a pontokat, amelyek aztán ellensúlyát képezhetik ennek a mindent elnyomó
rendszernek. Most is szerintem. Persze nagyon megszenvedik, nagyon sok áldozattal, nagyon rossz feltételek között. Én csak a tudomány általam ismert részét ismerem. Abban nagyon jó, meg vannak a lehető legjobb kutatók. Most ezt azon az alapon mondom, hogy látom a nemzetközi publikációkat, meg látom az ő rájuk irányuló figyelmet, tényleg a tudomány, a nemzetközi tudomány legelitebb részéről, ők továbbra is ott vannak teljesen. És vannak azok az intézmények, amit a kormányzat fenntart, ahol most, és ezzel senkit nem szeretnénk megsérteni, de azért ott van egy csomó futottak még, meg egy csomó érdektelen, és egy pár jó szakember, hát ők meg ottan vannak a boldogságban. Ha ez a rendszer egyszer idézélbe véve megszűnne, akkor ők megtalálnak a helyüket az igazi tudományban, a többiek meg nem. Azok elmennének tanítani.
És aki már tanítani se tudja, az a tornatanár, tudom.
Ez személyiség volt, és azonnal visszavon.
Van egy nagyon érdekes tanulmánya, ahol azt vizsgálták, hogy azok a párok, házas párok, családi párok, akiknek a politikai nézete közel áll egymáshoz, boldogabbak és tartósabb párkapcsolatban élnek. És én úgy gondolkoztam, hogy hát mennyi mindent számít, nyilván ez egy nagyon nehezen megfogható dolog, de hogy az iskolai végzettsége, a vallása, a bőrszíne, a család, ahonnan jön, az a szociológiai vagyoni különbségek, hogy ebbe a sorban, és még biztos van pár ilyen fontos szempont, a politikai nézetet én messze nem gondoltam volna ennyire fontosnak, bár az is lehet, hogy se volt erről, talán Hajdú Eszternek egy filmje, hogy hát ahol ennyire kiéleződnek a politikai viták, persze logikus is, hogy ezen összevitatkozunk, akkor már ez a levesére sem el van súzva.
Hát most ugye nagy a kísértés, hogy egy hosszabb előadásba kezdje be. Ez most jelenleg a kedvenc kutatásom. Épp most adtam be a nem létező OTK-hoz egy pályázatot, amit nem fog megnyerni, de ha megnyerném, akkor abban ez sokkal szebben és alaposabban lenne vizsgálva, méghozzá egy olyan adatbázison, és Isten bizony nem leszek most már ennek elvadult népszerűsítője, amit még 92 és 96 között a Tárkiban csináltunk, a Magyar Háztartás Panel, és azóta a Tárki még a monitorban sokáig megcsinálta, és amelyek most terveznénk egy új feltételét, aminek az a lényege, hogy megpróbáljuk azt vizsgálni, hogy a háztartásokon belül mi folyik. És a háztartáson belüli egyensúlytalanságokat, egyenlőtlenségeket, és ezeket a folyamatokat megérteni, ez a példa, amit most mondtál, ez a bizonyos politikai nézetek homofíliája, ez csak egy azok közül a háztartáson belüli, mondjuk érték, szubjektív világ, nézet, anómia, tehát hogy ki hogyan érzi magát például a bőrében, bizalom, ezek mind a háztartáson belül olyan elemek, amelyek erről senki nem tud semmit, hogy vajon a háztartás tagok ebben egyetértenek, vagy azonos szinten vannak, vagy sem. Márpedig ezeknek a jellemzőknek nem feltétlenül az azonossága, nem vagyok hívva a teljes azonosságnak, de a valamiféle kompromisszumkeresésnek, tárgyalásoknak, egyeztetéseknek, alkuknak, illetve annak a egyensúlyba tartásnak, ez nagyon fontos eleme szerintem, erről szól a kutatás, a háztartás egésze jólétének. Mert ez a háztartás nem csak a gazdaságot termeli, meg a jövedelmet oszt el, meg a lakás valamit, hanem az emberek jólétét is ott termelik meg, és ezt szeretnénk jobban megismerni, és ez, amit most mondtam, ez pontosan az, amit te itt leírtál, a politikai egyensúly is úgy tűnik hozzájárul ehhez.
Ez egy kelet-európai sajátosság? Tehát nem. Olyan országban, ahol nem, élesek nem. A politikai viták? Vagy most nem tudom, hogy nem biztos, hogy jó például, de Svájcban is egy tétel, ahol valószínűleg sokkal kisebb tétje van. Tudom, ott a nők sokáig nem szóval,
amit biztosan kijelentetek, hogy nem kelet-európai sajátosság, viszont a kérdésed második részre már megint nem tudok válaszolni, mert ehhez összehasonlító kutatás kellene, és olyan meg nincs. Logikus a feltételezésed, és ha erre módom lenne, akkor ezt egy hipotézis formájában úgy fogalmaznám meg, hogy ha a politika benyomul az emberek magánéletébe és mindennapi életébe, akkor az a háztartáson belül is, mint egy alkufolyamat, mint egy elrendeződő valamiféle dolog felértékelődik, és valószínűleg ez, ha ilyen kutatás lenne Magyarország esetében, ez így lenne.
Van ebben kimutatható egy domináns fél? Mondanám, hogy ez egy gender kérdés is, hogy mondjuk a férj azt mondja, hogy ezentúl mi ilyen pártiak leszünk, akkor a házastárs ehhez igazodik, vagy ebben egyenjogúság van, vagy már eleve, ugye még az se lehet, hogy eleve úgy választanak pártet, pont Kelet-Európa talán ezért más, hogy 90 előtt nem lehetett úgy házasodni, hogy MDF-es, SZDSZ-es, mert nem volt ilyen. Most lehet, hogy persze vannak olyan világnézeti kategóriák, amelyekből következett, és az összehozta az ember, de hogy alakultak, hogy simulnak össze ezek a dolgok?
Erre csak azt tudom mondani, hogy ha erre a kutatásra valaha sort kerítek, be foglak vonni abba a táborba, amelyik az ötleteket hozza, mert ezek persze mind értem.
Jó, csak ne kelljen uszadába járni hozzá. Nem szeretem a vizet még.
Az egy másik kör.
Mert hogy... Mert tudok ilyen hülye példát mondani, hogy az egyikük Fradi Drucker, a másikuk, nem tudom én, Vasa Drucker, ezen is lehet vitatkozni, de nyilván nem akkora a tétje azért, mint akár egy politikai vitának.
Sok kutatás van, aminek az eredményt elolvastam, miközben ennek a kutatásnak a kidolgozásában szöszöltem, és találtam valóban olyat, ami nagyon sok olyan háztartáson belüli egyenlőtlenség dimenziót mutat be, amire esetleg nem is gondolunk, és ami mégis nagyon fontos a háztartási jólét termeléshez. Mondok egy példát, ami biztos, hogy máshogy is így van, mert hogy mondom, olyan elemzéseket olvastam Amerikában, amikor a férfeleség, és nem mindegy, hogy a férje vagy a felesége, egyik fekete, a másik fehér. Most ezeknél a háztartásra mondhatjuk, hogy nem egyenlőtlenség, de különbség van. Ott ugye lehet használni a rassz és a faj szót, tehát ebben az értelemben, de mondhatjuk az etnikumot is. Na már most ennek a különbségnek mérték és kimutatható hatása van arra, hogy a házi munkákat milyen mennyiségben hogyan osztoznak a házi munkán, és milyen házi munkát végez a férj meg a feleség, attól függően, hogy ki a fekete és ki a fehér, és nem egyenlően. És ezt összehasonlították a tiszta fehér és a tiszta fehér fekete háztartásokat, és voltak komoly eltérések.
Egy érzékelhető különbség.
Voltak komoly eltérések, és hogy érzékelt, hogy ez egy komoly kutatás, tették ezt úgy, hogy közben az összes több olyan tényezőt, ami a háztartási munka végzésére hathatott, annak hatását kiszűrték. Tehát tisztán a faj hatással.
El tudnám képzelni, hogy mondjuk az iskolai végzettség vagy az anyagi helyzet számít, tehát az egyik magasabb pozíció, hát volt a másik.
Vagy meg másik. Mivel járul hozzá a háztartás.
Tehát mondjuk, hogy a két különböző színű, de mind a kettő a Harvardon végzett, nem tudom én, jogászprofesszor összeházasodott, akkor egészen más volt ez a helyzet, és lehet, hogy jobban függött össze.
Igen, akkor valószínűleg egyik ő se végzett, mind a kettő.
Mert a portorikói szobalányát.
Pontosan.
Igen, jó. ez világos. Tulajdonképpen. Szóval, hogy onnan kanyarodtunk el, hogy a politikai nézet elkezd, hogy lehet, hogy jobban működnek azok a párok, azok a háztartások, országok, ahol a politikai nézet vagy egyforma, vagy összesimul.
Ezt tulajdonképpen ezt találtuk a magunk nagyon szegényes eszközével egy nagyon, nagyon kiváló kollégám kutatásában.
Azért lenne az érdekes, hogy tehát hogyha az egyiknek mondjuk változik a nézet, akkor a másik utána megy, hogy ne legyen ebből egy ilyen vita, mert akkor az lehet, hogy a kampányok szempontból is egy érdekesen, hogy rámenni mondjuk a nőkre, tök mindegy, és akkor őket elég csak egy kisebb csoportot átállítani hozzánk, és majd a férjek igazodnak hozzá, vagy nem tudom.
Igen, nagyon pontos, amit mondasz, és ez sem új, ezt is felfedezték méghozzá. Az 50-es évek második felében a kommunista párt alkalmazta a mezőgazdaság második szocialista átszervezése során, amikor is ezt az elvet úgy alkalmazták, hogy nem próbálták az összes parasztot hirtelen benyomni a akkor újonnan megalakuló vagy továbbfejleszteni szándékozott szövetkezetbe, hanem szépen kikeresték a véleményirányítókat, azokat, akik meghatározták az adott közösségben, adott faluban azt, hogy az embereknek hogyan viselkedjenek a legtekintése, és azokat kényszerítették be, a többiek pedig követték őket. Most ez tulajdonképpen erre analóg példa. Mellesleg ez egy network példa is.
Ez egy network példa is, de hát ez a digitális korszakban is megvan, nem mindig jön be szerintem persze, hogy az úgynevezett influencereket kell megnyerni, akkor azokat követjük, ez a maga módján akkor a helyi influencereket akarták valószínűleg megnyerni.
Jó, hát ez így már nagyon anakronisztikus.
Persze, csak olyanokat,
de amit mondasz, az teljesen jó. Hát az meg a mondjuk a nemzetközi szociológiában ismert elméletek voltak, az úgynevezett véleményirányító elméletek. A kommunikáció elmélet úgy működött, hogy megmondta, hogy azokat az embereket tudják a kommunikációban leginkább befolyásolni, akik aztán a maguk közelében már a személyes kapcsolatokon keresztül ezeket a véleményeket továbbadják, formálják, és ezek az emberek azok, amelyeket tulajdonképpen ez érvényes arra is, hogyha mondjuk termékeket akarunk eladni. Ezeket az embereket kell. Az influencer nem csinál sem más, csak kihasználja az új lehetőségeket, és aztán az influencereket meg kihasználják az új eladók.
De amiről beszéltünk, mikor Magyar Péter gyors sikeréről, és hogy nem tudom, azt mondta, hogy 120-valahány helyen lépett fel, hogy van egy ilyen bomó, nem tudom, hogy igaz-e vagy sem, hogy az lesz a következő amerikai elnök, aki több emberrel fogott a kampányba kezet. Tehát, hogy van erre is egy ilyen példa, hogy a személyes kapcsolatok, a személyes találkozás, az milyen erősen, hogy hathat az emberre.
Hát, ugye fogalmam sincs, de az amerikai példa az amúgy is zavaros, mert ugye ott van egy közbeiktatott fázis, úgyhogy ott viszonylag még meg is valósítható, hogy sok emberrel fogják kezet. Egyébként egy másfajta képen működő demokráciában ez nem egy életképes alternatíva.
De hogy a személyes kapcsolatnak, a személyes viszonynak van, és most visszatérve például ezekre a tüntetésekre, az, hogy azért az ellenzék egy elég reménytelen pozícióban volt hosszú ideig, vagy van, az, hogy sokan vagyunk, hogy ebben a városban is összejövünk, hogy mégiscsak mások is vannak, akik hasonlót gondolnak erről a vircsapról, mint mi, az biztos, hogy egy további vonzó erőt jelent.
Igen, erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy közösséget nem hozott létre, de azért egy látható identitást létrehozott és adott nekik, de hagyj javítsam egy szempontból ezt, amit most mondtál ki, nem az adott városban. Épp most láttam, mivel ez nem a hirdetés helye, tehát nem mondom melyik, de nagyon jó és nagyon fontos magyar heti lapnak az egyik elemzését arról, hogy hogyan is, hol is lett leginkább sikeres a Tiszapárt, és ez hogyan függött össze azzal a 182 helyen, ahol a beszédet mondott, és azt találták, hogy nem olyan nagy volt a különbség. Na most,
hogy nem olyan?
Nem olyan nagy lett a különbség, tehát a Tiszapártnak a sikere
igazán
nem igazán ott növelte csak meg. Na most engem ez egyáltalán nem lep meg, mert ugyanis itt az elemző, de ez megint ilyen primitív elemzés, csak megoszlások elemzése, arra már nem figyelt, hogy ezekben a városokban nem csak azok a városlakók gyűltek össze meghallgatni a beszédeket, hanem jöttek a szomszédból, akárhonnan. Tehát
hát meg híre ment, meg nézték
hát
a Facebookon.
Hát egy is. Alkalom volt, hát oda kellett menni. Hát ez egy fantasztikus happening volt. Na, csak azért
de bocsánat,
mondom,
de nem igaz lehet... az, hogy...
nem magyar... lehet ilyen következtetés levonni, hogy területileg a hatás akkor ilyen vagy olyan.
Jó, de nem csak Magyar Péter volt az, aki járta a helyeket és beszédet mondott, voltak itt más ellenzéki nem. politikusok is,
nem,
lehet,
bocsánat,
hogy nem ilyen ütemben, csak nem jöttek olyan nagy tömegben nem össze voltak. Az
ugye az Orbán is járta, de az hát, kiválasztott.
Hát az Orbán titokban járt,
ne, de nem az kiválasztott közönségnek, igen. Ez a patronus kliens kapcsolatok megerősítésére szolgált. A többi pártok már amennyire egyáltalán tényleg tiszteletre méltóan próbálkoztak, de hát az elhanyagolható érdektelen. Meg hát őnekik ez már meg kellett volna, hogy legyen hány éven keresztül, és nem volt megkövetkezésképpen, már nem tudnak megmozgatni csak néhány embert, akik a legelkötelezettebbek, még akkor is, hogyha szeretnék oda, nem fognak tömegek rámozdulni, úgyhogy nem, semmi hasonló nem történt. Azért mondom, Magyar Vándor, egyedül önálló volt ez a vadonatúj dolga.
Csurkát talán ma már szóba hoztuk egyszer, hogy rá, őt hozták példának, hogy a gyűléseim, vagy Tordján József is lehet, hogy ilyen volt, a gyűléseim nagyon sokan voltak, tele volt a hősök, nem tudom mi, és azért nem lett a szavazatban ez annyival igen, több.
Ezért volt kérdéses, hogy ezt vajon, ezt a sikert lehet-e szavazattá konvertálni, úgy tűnik lehetett. De a Csurkánál azért ugye az volt hogy csak a limitáció, hogy nagyon jó dolog a zsidó, az antiszemitizmus, az működik, na de hát annak azért csak egy meghatározott körre van hatása, és látható,
igen, és azt
nem lehetett konvertálni.
Nem szeretném védeni, mert a modern politikai antiszemitizmusnak itt ő Magyarországon a politikai megteremtője, de azért abban a korban még óvatosabb a zsidózás volt. Ma már valószínűleg sokkal durvább lenne, mint hogy a cigányozásban látjuk.
Igen.
Sokszor.
De azt is látjuk, hogy ez azért a mi hazánknak nem teremt tömegeket, hanem csak azokat a rajongókat, akik egyébként meg amúgy is vannak. Az is mindig is lesznek, tehát ez teljesen normális.
Hogy kell, hogy legyen egy nyilaspárt.
Hát nem
láttam. Nyilasoidkát.
Mi hazánk vezető büszkén mondta, hogy neki vannak a barátai között antiszemiták. Miért ne lennének? Hát nem kell a zsidókat szeretni.
Nem kell szeretni, senkit nem kell szeretni.
Hát,
de nyilván ebben az összefüggésben azért ez valami más jelent.
Hát nem szabad ezt megpróbálni, azt viszont szerintem komolyan, és ezt a cigányokra, meg minden másra, ezt politikai tőkévé konvertálni, mert az ellen már harcolni kell.
Sík Endre szociológus professzor emeritusnak köszönöm szépen, hogy itt volt önöknek, ez egy nehéz szó. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet a mai műsor elkészítésében. Jaj, előtte még egy szomorú hírt el kell mondanom, most írtak a kollégáim, hogy Bíró András alternatív Nobel-díja, sokunk barátja, aki sokszor volt vendég itt a Klubrádióban, az Autonómia Alapítvány létrehozója, ma elhunyt. Szóval a mai műsor elkészítésében munkatársaink voltak Lőrinc Csaba, Balogh Kármen, Studer Dániel és a szerkesztő, aki itt volt velem a stúdióban, Herskovics Eszter, és Jánost hallották. A viszonthallásra.
Reggeli gyors, nem marad le semmiről.